Na, akkor folytassuk a beszélgetést. Itt van velünk Klen Viktor és Sütő András színészek. Holnap közös bemutatójuk lesz, az Epic Theater Company mutatja be a Bang Bandt az 5-ös 10-ben. Többek közt erről is beszélgettünk, meg arról, úgy örülök, hogy behoztátok ezeket, hogy ez Bang Band nyelvezete, és hogy mennyire nehéz. Engem egyébként továbbra is érdekel ez, de nem fogom sokat ezt firtatni, hogy mennyire tudtok ezzel aludni, mennyire álmodtok. Én emlékszem, amikor megtanultam olyan szinten angolul, hogy már angolul álmodtam, az egy iszonyatosan felszabadító élmény volt, és azt gondolom, hogy amikor egy ilyen jellegű nyelvezet, tehát ugye itt az előbb elhangzott, hogy a bankban az eredeti, tehát a Katona József első kézirata szerinti, vagy az első irat szerinti nyelvezeten megy ez a darab, hogy egyszer csak elkezdesz így álmodni, meg elkezdesz így beszélni, nem? Meg van olyan, amikor rímekben elkezdesz
beszélni. Nekem megvan
beszélni.
Ez a flow. Tehát, hogy velem, amit most bedobtál, ez konkrétan megtörtént. A Tiborcnak van egy majdnem 6 A4-es oldalas monológia tulajdonképpen, Jesus. És amikor megvolt, hogy összeraktam azt a fejemben, nyilván ilyenkor felszeretelem az egészet, meg gondolatokat keresek benne, amiket majd aztán összekötöm a részeket, és aztán azt gyakorlom, hogy el tudjam egyben mondani.
Képszerűen, ugye? Tehát elképzeled, amiről beszélsz.
Is. Tehát, hogy teljesen különböző. Van, ahol első körben mindig én gondolatban szeretem megérteni, hogy mi az, amit el akar mondani ez a szöveg. Utána, hogyha valahol van, ahol van olyan rész, amit úgy rögzít az agyam, hogy képekben, és van olyan rész, ami meg engem megérint, és intuíciós alapon rögzítem a szöveget. Szóval ezeknek az összessége működik ilyenkor így 3D-ben bennem, de amikor összeraktam a szöveget, például ezt az 5-6 oldalas részt, akkor megtörtént velem ez, amit mondtál, hogy álmomban elmondtam. És volt olyan, hogy úgy ébredtem fel, hogy ment a fejemben,
tudod, mint katona.
Hogy ment a fejemben a gondolat, és az utolsó két sort már, ahogy kinyitottam a szemem, úgy magam elé motyogva fejeztem be, és az óriási nagy kielégülés, az hatalmas élmény.
El tudom hinni. Érdekes, egyébként most azon gondolkodom, hogy ti vagytok az első színészek ebben az műsorban. Volt rendező, Balázs Zoli, a Maladipe alapítója volt már itt, de színésznek még nem beszélgetett, szóval épp ezért tökre örülök, hogy átvettük most nagyjából azt, hogy erről nyilván lehetne végtelen sokat beszélni, hogy ez a darab, ez hogy áll össze, milyen volt az alkotás, a közös alkotás, milyen a nyelvezet, lehetne itt akár analizálni is, de szerintem ezt a részét zárjuk le, mert én rátok is kíváncsi vagyok. András, igen?
Csak mondjuk el előtte még egyszer, hogy ezt holnap este 19 órakor, E10, gyertek el, jöjjenek el, nagyon nagy szeretettel várjuk önöket.
De aranyos, hogy magázódsz. Az egész rádió tegeződik, látod? Van barátod.
Gyertek el!
Na ez az. Csak lazán. Van barátod, ne félj.
De én csak azt az egyet nem tudom, honnan tudják, hogy van barátom?
Hát itt az éterben.
Vicceltem csak.
Jakob, hogy nincs humorérzéke.
Nem olyan, mint egy kereskedelmi tévéből felhívtak, amilyen kifejezetten pároknak kitalált kereskedelmi tévés műsor, hogy akkor... Hogy
édes nekem, hármas, hogy vagy volt, nem is tudom, mik vannak?
Ne is konkretizáljuk, könyörgöm.
Mentél? Van csajod egyébként?
Tehát felhívtak, hogy akkor a párommal van-e kedvem, vagy van-e ambíciónk bejönni egy ilyen műsorba, mire én visszakérdeztem, hogy ugyan melyik páromra gondolnak, ugyan honnan tudják, hogy van-e, és akkor hagyd kérdezzem már meg, hogy egyébként van nekem párom? Mert hogyha ők egy ilyen műsorra hívnak, nyilván tudják rólam. Természetesen ez ügyben nem nyilatkozom amúgy sem nekik, sem senkinek.
Nekem sem, nem árulod el? Hát most megkérdeztem, felhoztad, érted, te hibád.
Igen, hát beleszaladtam ebbe a pofomba, de gyorsan el is hajoltam előle.
Odaálltál, pofon fáli. Na jó, akkor nem rázod meg tovább. Szóval, ez figyelj, nem feltétlenül. Válsz, nem bulvárosodik el a műsorattal.
Tettél még egyszer a kérdést.
Komolyan? De meg fogsz szivatni, az a baj.
De miért attól gondolod? Tartok. Rosszul áll a szemem?
Igen. Van párod?
Nem nyilatkozom.
Oké. De figyelj, ez a politikusok dumája. Ezt a színész, ezt nem mondja már, érted? Nem nyilatkozom.
Úgy gondolom, hogy ez ügyben nem vagyok kompetens nyilatkozni.
Eddig nem jutnak el, tudod. Ez már egy összetett mondat. Na jó, ne menjünk be ebbe az utcába. Na de a lényeg, hogy Andris, képzeld el, hogy nem, tehát még mielőtt...
Sütizhetsz is.
Süti. Ez Andris, ez tök jó egyébként, de ahogy szeretnéd, úgy szólj talán.
Ahogy neked jó.
Szóval...
Bandi. Bandibá.
Van itt minden, van még benne. Szóval tök érdekes, hogy mielőtt az kiderült, hogy ti jöttök ebbe a műsorba. Nekem egy hetek óta az Instagram az földobálja a szponzorált Sütő András oldalt.
Igen, ez most tudatos.
Egy liftben pózolsz a pároddal egyébként. elég jó fotók, nem tudom, ki csinálta a fotókat.
Vertán Botond.
Botond, ja, persze, azért, ja, persze, hogy ne, jó barátom. Azért dobja föl. Igen, bocs, csak összekevertem a szezont, tudjátok mivel. Szóval, hogy igen, akkor azért dobja föl. De azt hiszem, hogy szponzorátként is földobta. Igen. Szóval igen, a Botond zseniális jó fotós. Igen.
Volt nemrég egy filmbemutatónk, az Almafa virága címmel február 16-a óta játsszák a magyar mozik, és azt gondoltam, hogy mivel nem áll mögöttem, tulajdonképpen Magyarországon nem is annyira létezik ez az ügynökrendszer, úgyhogy ez egy érdekesség lehet, hogy ez az önmenedzselés, és hogy meglovagolni egy ilyen hullámot, megpróbáltam kihasználni, kifogni ezt a szelet egy kicsit a saját vitorlámba, és...
Nagyon szép. És akkor, értem, és ez akkor egy okos, bölcsöntés volt.
Gondoltam, hogy ha nem most, amikor van egy filmbemutatóm, gondoltam talán akkor
most
egy pár emberhez...
Most durrantani néhány tízezerest, azt hadd szaladjon.
Hogy esetleg befogjak valakit a holnap esti bánkbánra.
Akár. Például. De ez milyen jó, hogy ennyire szíveden viseled. Ugye, hát ez régen úgy ment, hogy van, ugye, ezért van a szélszes, van a jegyárus, van ez. Most már minden együtt.
Ez is a szabadúszásnak az érme másik oldala, mert hogyha egy intézmény mögötted áll, akkor ő jó esetben felépít, és az intézmény miatt is megtesz.
De erre már nem lehet várni, hát... nem? Tehát, hogy ez már nem az a világ. Ugye, mikor a nem tudom, hogy beszélgettem egy művészeti menedzserrel, még nem tudom, 2 éve, és akkor egy nagyon sokan ismerik, ő önmagában is egy intézmény, egy jelenség, de mondta, hogy vannak olyan kliensei, ugye ezek a 2000-es évek kereskedelmi televíziózásából ismert tévések, akik nem is tudják, hogy milyen az önmenedzselés, mert hogy akkor minden készen volt nekik, és hogy most így meglepődnek, hogyha éppen valaki nem teszi alájuk a széket.
Ráadásul nincsenek receptek, tehát nincsenek...
Lehet, hogy minden változik minden nap.
Így van, lehet, hogy vannak üzleti receptek, de hogyha nekünk, mindenketten szabadúszók vagyunk ugye a Sütivel, hogyha nekünk...
De te egyébként a Radnótinak tagja voltál sokáig, nem?
Hát nem, sokáig ott kezdtem a pályámat, lényegileg behordtam egy-két tálcán-fácánt, ahogy szokás mondani.
Jaj, neked jó szerepeid voltak szerintem ott. Vagy csak én láttam így kívülről?
Nem, ezt most beblöffölöd.
Nem, én járok sziaszba, azt hiszed, hogy
műveletlen vagy. Tényleg voltak jó szerepeim, de 10 éve, pont 10 éve véget ért a kőszínházi élet, és szerintem egyetértésben mondhatjuk Sütivel, hogy igazából eljött az az időszak már jó pár évvel ezelőtt, de most aztán végképp azokat az időket éljük, és talán a jövőben e felé is fog tendelni a profitábilis alkotóművészet, hogy ilyen furcsán fogalmazzak. Hogy légy magad ura, tehát és figyelj, és nincs olyan, hogy így kell önmenedzselni magad. Mindenkinek a saját ízlése és a saját képességei alapján. Hogyha valaki abban hisz önmenedzselés szintjén, hogy minden nap elmond egy adiverset videóba is, az kiteszi, szerintem szuper.
Az is tök oké.
Ha valaki abban hisz, hogy minden nap az edzős atlétás vagy félmeztelen fotóit teszik, szerintem az is teljesen releváns, és hogyha valaki azt gondolja önmenedzselés szintjén, hogy havonta egyszer posztol, akkor is csak annyit, hogy hol láthattok legközelebb. Szerintem az teljesen oké, mert ez egy recept nélküli, teljesen szuverén és saját döntés mindenkinek. Ha jön valaki, aki ráderülteti, hogy mondjam, a pop és a rockstárok világában sok ilyet tudunk, hogy egy menedzsment vagy egy menedzser ráerőlteti a saját financiális ambícióját egy alkotóra, az abban a pillanatban vagy félreértést, vagy különválást, vagy ne adja a Jóisten, tragédiát is okozhat.
Igazából te tudod, hogy mi áll jól neked éppen aktuálisan.
Bár itt a tragédiánál nem tudom pontosan, mire gondoltál, Viktor, de...
Az Elvis sztorira például.
Ja. Uh-huh.
És még sorolhatnánk.
Uh-huh. Szóval, hogy... Érdekes ez, mert mind a ketten azt hiszem, hogy abból a generációban vagytok, vagy hát kb. Egy generáció vagyunk, akik még nem úgy nőttek fel, hogy a kezükben az okostelefon, de már nem tehetik meg, hogy ezt elutasítják. Ugye ez az úgynevezett Y-generáció. Ez jól sejtem, ugye, Andris?
Abszolút.
Te is.
Én 89-es vagyok, én VHS kazettákon nevelkedtem.
Az apát pornó kazettáig, mi? Igen, ismerős, tudom. Igen, hogy ez még teljesen mást jelentett nekünk még akkoriban. Tehát, hogy
nekünk még ilyen piros betárcsázós telefonunk volt, az a kör, amikor körbe szép, a számokat igen. Kell tárcsázni, és meg kell várni, hogy
nyomógombos volt, de nagymamámnál még volt a tárcsázós valóban. De aztán egy idő után ott is nyomógombos. Szóval, de ugye ebben ne nosztalgiázzunk ennyire, mert ez végtelen lesz megint. Szóval, hogy mi, ez tök jó, hogy ezt elmondtad így, Viktor, és annyira jó volt hallani ezt egy olyannak a szájából, akinek vastag idézőjelre kutyakötelessége kommunikálni a saját magáról. És egyébként ebben egyformák vagyunk, és nekem is rohadtul nehezen ment évekig. Ma sem megy nagyon könnyen, mert amikor nincs jó napod, akkor nem fogsz kitenni egy olyat, amit már elkészítettél, posztot. nem tudom mikor, mert nem lesz önazonos.
Meg ráadásul a két szempont van, tehát van a követők és a nézők szempontja, és van a te szempontod. És nyilván, mint egy kapcsolatban is, vagy mint egy munkaviszonyban, az az egészséges, hogyha mindenki jól érzi magát ebben a dologban.
Ja, ja, ja.
Ez egy szociális viszony, egy social media béli szociális viszony egy követőmmel, mondjuk a nem tudom hány ezerből. Az a követőm, aki vár tőlem valamit, történetesen mondjuk azt várja, hogy tegyek ki egy edzős videót, de én csak azt teszem ki, hogy mikor láthatjátok a Bánkbánt legközelebb, mi egy picit diszonálunk. Viszont én ráerőltetem egy picit az én Bánkbán béli információ megosztásomat, de ha én okos vagyok, akkor legközelebb, ha nem is edzős videót, de valamiféle olyan anyagot, olyan kontentet, amit ő vár és remél, szintén kiosztok, mint például ma a nőnapi köszöntés.
Figyelj, van itt izé.
Van ott
vadhajtás.
Van ott nyaralás is, igen.
Félmeztelen izé, egésztestes napszemüveg.
Az konkrétan egy pucérvál összvisz.
Igen, vizes vál, azért azt hozzá kell tenni. Kicsit megégetve a nap által, jó, de ez is
de
kell.
De látod, igen. Tehát egy picit azt is oda kell pöttyinteni, hogy utána ne sokaljanak be a követők, hogyha nem tudom, megjönnek a drámai színházi repertoár anyagok.
Ja, hát igen, Mucsi Zoltánnal beszélgetünk neki, ugye hát az ő oldala is eléggé. Hát ilyen szempontból eklektikus, megy a színházat szeretni, mert amúgy meg mindenki ismeri, de a színházi szerepeit, meg bár tele van minden előadással, teltházzal játsszák, de hogy
de nem azzal, azonosítják őt, igen. Meg vannak például ma, a Viktor engem egészen meghatott, tehát hogy vannak ilyen bromance pillanatok, amikben így nem is, én például nem
ez
számítottam
is az egyébként,
rá.
Nem tudom, észrevettétek-e.
Hogy bekommenteltem?
Igen, tehát hogy én is hát megosztottam egy nőnapi posztot a hivatalos oldalamon.
És egy rohadt jó fotót dobott
és alá kommentelt, meg is lepődtem, hogy Clem Viktor official, ez egy cool fotó, vagy valami ilyesmit is rakott oda nekem a Viktor, és tökre jó lesz.
Kedves.
Pedig csak őszinte voltam. Tényleg rohadt jó fotó. Tehát ilyenkor szerintem azért, mert férfi színész, tehát szerintem nekünk érőszintének lenni egymással. Tehát...
Hát sőt, kérnélek is benneteket, de velem is lehettek őszintén egész nyugodtan.
Ugye, meg azért a színpadon is ez jót tesz.
Abszolút. Egyébként ez, hogy most hogy behoztad, hogy a színpadon mi tesz jót, vannak olyan gyakorlataitok, amikkel akár előadás előtt... Ezt mindig meg akartam egyébként kérdezni színészektől, mert hogy nagyon sokszor az én feltételezésem, hogy nincs, mert hogy járok, ugye mondtam, színházban járó ember vagyok, és sok esetben azt látom, hogy a második felvonásra érkezik meg a színész, uh-huh. Amiből azt feltételezem, hogy amit láttam már ismert szinkron színész esetén, mikor még szinkronizáltam 2007-ben, hogy fél hétkor még, jaj, még ezt a tekercset nyomjuk le, de figyelj már, most mondok valami, hogy Sanyi, nem az volt, de mindegy, most mondok, neked héttől előadásod, de nem baj, csináljuk. Szóval, hogy ezt láttam nagyon sokszor a színpadon is, vagy az nézőtérről a színpadon, szóval, és akkor visszatérek hozzátok, van-e olyan gyakorlat, vagy bármi ilyen rutin, amivel ti a szerepet a magatokévá teszitek este hét előtt, jóval hét előtt?
Erre a szinkronból színházba beesésre nekem muszáj elmondanom, hogy én voltam túlterhelt időszakban az életemben. Nyilván a pályakezdő évek nagyon-nagyon sűrűek, aztán, hát hogy mondjam, van, aki egész életét végigrohanja hajnaltól éjszakáig. Én egy olyan alkotó ember vagyok, és ezt beláttam magamnak színészként, és bevallottam magamnak, és el is kezdtem igazából így létezni, hogy én nem szeretek kétfelé figyelni. Tehát uh-huh. Én nem engedem meg se magamnak, se a nézőknek, amikor játszom, akkor beesek az utolsó pillanatban. Tehát, hogyha egyrészt csak nagyon fontos előadásokat tartok most már így a saját repertoáromon, amiben tényleg beleteszem a mindenféle interpretációs és szívbéli ügyemet, és azzal el kell, hogy teljen a nap. Tehát azzal kell ébredni szerintem. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy el kell fáradni a görcsölésbe egész nap, de szerintem nem baj, ha cikáznak a mondatok zuhanyzás közben, nem baj, hogyha az öltözés az rituális, uh-huh. Nem baj, hogyha nem 6 óra, 10-kor, hanem esetleg már 5:30-kor vagy 5-kor benn van az ember a hetes előadás előtt, és megadni a lehetőséget annak az estének, hogy bármi lesz, az úgy lesz jó, és bármi történik, bármilyen energiát hoznak be a nézők, arra felülünk, uh-huh.
nem fér bele.
Hol?
Azt hiszem, hogy itt a gondolat vége. Ez a legfontosabb szerintem, hogy saját magam előtt én megpróbálom tiszteletbe tartani az aznapi előadást, akkor is, ezt legutóbb a bátyámnak mondtam, aki mentem egy vidéki előadásra, és jelezte felém, hogy lehet, hogy nem lesznek sokan. És mondtam neki, hogy...
Mi a menedzsered, vagy miért?
Nem, csak pont abban a városban mentem föllépni, ahol ő él.
Aha.
És aznap este pont a Nagy Színházban volt premier, és mondta, hogy hát a Nagy Színház lehet, hogy a premierével elszív nézőket, szóval ne ijedj meg, hogyha nincs telt ház majd a tieden. És mondtam, hogy nem baj, és ebbe tényleg hiszek, én egy nézőnek ugyan azzal a lelkesedéssel, és ugyanúgy mindent kockára téve játszom, mint 500-nak. És ez egy mondat.
Bubik István mondta egyszer, hogy egy embernek egyszer valahol délután 2-kor nyomott egy előadást, ugyanúgy, mint
tök
ott jó, lett volna.
Tök jó, én ebben nagyon hiszek.
Ezt meg is tapasztaltam többször már az életemben, hogy milyen például, mit tudom, 14-en játszottunk 3 nézőnek, és ugyanúgy lejátszottuk azt az előadást, mint hogyha 100-an ültek volna benne.
Ja.
Mert hogy van egy olyan, hát egy ilyen közhelyes, és kicsikét néha talán elcsépelt szó jut az eszembe, van egy olyan missziója is ennek a hivatásnak, hogy én például minden áldott előadás előtt úgy gondolkodok a nézőkről, hogy lehet, hogy itt most lesz egy olyan néző, aki életében először van színházban.
Wow,
lehet, hogy életében először van egyáltalán színházi élménye. Én nem tehetem meg azt, hogy én nem felkészülve vagy, amit a szinkronos példáról mondtál, beessek valahonnan valahova, és csak úgy majd, ahogy esik, úgy puffan. A lényeg, hogy mondjam el a szöveget, mert ugyanolyan téttel játszok aznap este, mintha édesanyám ülne benn, vagy mintha a nagymamám, aki lehet, hogy már nem él vagy él, de láthatott még régen színpadon. Szóval...
És egyébként bocsánat, de most itt csak muszáj vagyok ilyen kicsit műsorvezetői attitűddel föllépni.
Kérlek szépen. Még van egy pár másodpercünk, de tényleg aztán be kell fejeződni, srác, hogy annyira sajnálom, mert gyertek máskor is,
jó,
inkább eszük meg.
Köszönjük.
De
hogy a süti végszavára muszáj vagyok lecsapni, mert itt kezdtük a beszélgetést, tehát az is eszünkbe kell jusson akár holnap, hogy mi van, hogyha valaki most először találkozik ezzel a Bangman sztorival.
Hát se nem színházzal,
se nem hallott róla, se nem olvasott róla, csak nagyon-nagyon messziről ismerős neki a kifejezés, de hogyha az lenne esetleg kiírva, hogy Peturbán még akkor is összekeverni, mert nem tudná, nem az ő hibája. Nekünk van egy óriási felelősségünk, hogy minden cizelláltságával, vagy minden bonyolultságával, minden archaikus mondatával együtt érthetővé tegyük ezt a cuccot.
Férfiak, folytatnám én ezt holnap reggelig, és tényleg nagyon, nagyon tartalmas egy óra van mögöttünk, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy bejöttetek.
Köszönjük a meghívást.
Holnap, igen?
Megpróbáljuk egyszerre azt mondani majd, hogy sziasztok.
Figyeld, akkor számolok én, jó? 1, 2, 3,
sziasztok!
Nagyon jó volt, hát ez így volt teljes. Köszönjük, hogy itt voltatok. Drága hölgyek és urak! Klem Viktorral és Sütő Andrással beszélgettünk a holnap bemutatandó Bankbánról, ami az 5-ös 10-ben lesz este 7-kor többek között, meg hát persze beszéltünk róluk is, beszéltünk a szabadúszásról, a színészlétről 2023-ban. Hamarosan reméljük, hogy ez is föl fog kerülni a Spotify-ra, senki máson rajtam múlik, úgyhogy adjatok egy kis türelmet. Most pedig hamarosan érkezik hozzánk Kati Wintermans, akiről azt mondtam, hogy farzsebből rántja elő a 90-es évek melankóliáját. Ezt majd meglátjuk, hogy élőben hogy néz ki. Maradjatok velünk, hét után itt találkozunk.